Vendégünk a stúdióban továbbra is Ferges Zsuzsa szociológus, egyetem, a telefonszámunk pedig 483-26-26. A hírek előtt már az egészségbiztosítás átalakításáról beszéltünk, és ön sok szempontból bírálta azt a rendszert, amit most a kormányzat több biztosítós modellben megpróbál bevezetni, de azért ilyen modellek léteznek a világban, Szlovákiában, Hollandiában, amit az jelenleg egészségügyi kormányzat mond példaként, ahol, és ezt az egészségbiztosítók képviselői, vagy a készülő egészségbiztosítók képviselői mondják, hogy az a nagyon fontos, hogy versenyt vezet be az intézmények tekintetében. Tehát az intézményeket arra kényszerítik, hogy jobb minőségű, hatékonyabb ellátást adjanak. Ezek nem megfontolandó szempontok?
Én azt gondolom, hogy borzasztó torz hivatkozás, akár Svájc, ahol nagyon szeretnének ettől a dologtól szabadulni, csak mindig nekik futnak, nem sikerül, akár Hollandia, ami körülbelül 6-szor gazdagabb, és körülbelül 6-szor tisztességesebb, és ott is nagyon elégedetlenek nagyon sokan ezzel az új rendszerrel, amelyik állandóan emeli a járulékokat, és amelyik szerintük, tehát én hollandokkal beszéltem, akik úgy látják, hogy még kevesebb kontrolljuk van a rendszer felett, illetve kevesebb kontrolljuk van, mint amennyi volt. Tehát ezek a tapasztalatok felülről és alulról nézve mindig nagyon más a világ. És nem véletlen, hogy az európai országok túlnyomó többsége elutasítja ezt a modellt nagyon határozottan.
De Szlovákiában is rengeteg gond van.
Úgy tűnik, hogy a szlovákok is borzasztóan szeretnének visszafordulni. Nagyon sok, ahány ország, annyi modell. Általában ugye az a centralizáció Magyarországon volt, ez szinte ismeretlen. Mondjuk a spanyoloknál egy ilyen több biztosítós modellből, amikor az ő átalakulásuk volt, fokozatosan átmentek egy regionális tartományi modellbe, ahol az elejétől a végéig átgondoltak mindent, centrumokkal, amelyek ezt meg azt összpontosítják, univerzális ellátással, teljesen állami az ellátás, tehát még csak nem is társadalombiztosításnak nevezett állami. Úgyhogy itt tényleg azt kell meggondolni, hogy a piac az nagyszerű dolog, hiszen látjuk, hogy azóta van 37-es cipő, meg autóért nem kell sorba állni. Egy nagyon jó elosztási, meg termelés szabályozó mechanizmus, azok minden olyan helyen, ahol a kirekesztés és a differenciálás nem életveszélyes. Na most mondhatjuk, hogy az autóbiztosítás sokkal jobb lett, mint volt, mert verseny...
Ezt tudták is mondani egyébként, hogy teljesen, a kötelező biztosításnál is milyen...
Teljesen igaz, csak autót nem kötelező tartani. Tehát aki nem tud egy autót megfizetni, az nem lép bele ebbe a rendszerbe. A betegséget az ember nem választja az autót, tehát valami egész másról van szó. Ez az egészség sokkal inkább úgynevezett közös jószág, annál is inkább, mert rengeteg áttételes hatása és rengeteg rossz társadalmi hatása van annak, hogy a magyar társadalom olyan beteg, amilyen. Tehát, és ez nem oldható meg avval, hogy most innen próbálok tőkézni. Egyébként, hogy ebből mennyi plusz tőke lesz, hát ugye, amikor a nyugdíjbiztosításnál ez az áttérés volt, akkor is azt mondták, hogy hú, mennyivel több tők lesz. Évente több száz milliárdot ráfizet erre az állam, és az emberek menekülnek vissza a magánnyugdíjból a közös nyugdíjba, mert mégiscsak nagyobb garancia ez a bizonyos közös.
A magánbiztosítók, illetve azt mondják, hogy azok az érvek, amik az ellenérvek, amik a verseny és a magántőke beengedése ellen szólnak, azok azért hamisak sok szempontból, mert a mostani rendszer is nagyon kirekesztő. Más a hozzájutása a jó minőségű egészségügyi szolgáltatásban most is egy délalföldi kistelepülésen élőnek, mint egy budapestinek, egy Budapesten egy hátrányos helyzetű kerületben élőnek, mint egy Rózsadombinak. Tehát, hogy most is kirekesztő, most is nagyon aszimmetrikus a hozzájutás, tehát a mostani rendszer is nagyon rosszul működik.
Ebben nagyon sok igazság van, de sok féligazság. Egyrészt a számokat megnéztem, az, hogy a hozzáférés milyen, ez teljesen attól függ, hogy milyen számokat használok, nem egyértelműek a használt számok. De az természetesen igaz, hogy a mentő sokkal lassabban jut el egy kis faluba, mint a második kerületbe.
A hálapénz is torzítja a rendszert, ugye nagyon sok szempont.
Igen, hát ha azt hiszük, hogy a hálapénztől olyan könnyű megszabadulni, akkor rettenetesen tévedünk, de ebbe most talán nem érdemes belemenni, mert az egy olyan rákfene, ami valószínűleg más fajta beavatkozásokat igényelne. Visszatérve az egyenlőtlenségekre, Losonczy Ágnes évtizedekkel ezelőtt, mikor vizsgálta az akkori egészségügyet, azt mondta, hogy kétféle ember jut jó ellátáshoz, ahol az ember a fontos, vagy a betegsége a fontos. Ez ebben a rendszerben azóta is így maradt, tehát egy ilyen lépcsőzetes ellátás. Ugyan ő meg a hozzá hasonló kutatók mondták 10-15-20-30 évvel ezelőtt, hogy a fejé meg kell fordítani az egészségügyi rendszert. Talán 30 éve volt Magyarországon és Finnországban egyaránt azt diagnosztizálta az egészségügyi szociológia, hogy az alapellátás rossz, a kórház fejnehéz az egészségügy. A finnák hozzáfogtak és megfordították a rendszert, mert rájöttek, hogy az északkelet Finnországban dolgozó erdőmunkásnak hamarabb vágják le a lábát, mert rossz az alapellátás és nem kap időbe ellátást, megfordították a rendszert, kigyógyították az országot. Magyarországon a diagnózis megvolt, módja lett volt, mint Finnországban az államnak fokozatosan felépíteni egy igazságosabb és erősebb alapellátást, ehelyett hagytuk az alapellátást is gyengülni.
Tehát magyarul ez azt mondja, hogy abból kiindulni, hogy a mostani állami rendszer rosszul működik, és azt a következtetést levonni, hogy erre a válasz a magánbiztosítók megjelenése az helytelen, mert neki kéne látni az állami rendszer megjavítását.
Nagyon köszönöm, hogy ezt a következtetést vonta le, hogy kicsit.
De mi a garancia, hogy megjavul az állami rendszer, hiszen az egész intézményrendszer kultúra nem abban az irányba hat, hogy ezek az állami rendszerek.
Hát ugye, hogyha az állami rendszer nem tud megjavulni, akkor magánrendszerként sem fog másképp működni. Én azt gondolom, hogy itt mindenféle deficitek együtt vannak. Először is nem igaz, hogy olyan rossz ez az egészségügyi ellátás, mint mondjuk. Döbbenetesen nem igaz, tehát az ellen mindig kinagyítunk, egyhagyják a műtőasztalt a betegben, és igazában hihetetlen visszajelzéseket kapunk, kap az ember, hogyha járja az országot arról, hogy orvosok milyen csodákra képesek állampénz nélkül és egyebek nélkül. Tehát igazában mindenki olyannak látja a rendszert, amilyennek akarja. Az, hogy sok mindent kell vele csinálni, ez teljesen nyilvánvaló, hogy miket ezt én nem tudom innen megmondani, de erre ezer és egy terv készült, hogy ki tudja megcsinálni. Én csak azt tudom mondani, hogyha az állam, illetve a TB képes volt arra, hogy az utolsó fél évben olyan operációkat hajtson végre, amelyek húsba vágtak, amelyek iszonyatosak voltak, ráadásul elhamarkodottak is sok esetben, noha indokoltak.
Már hogy a kórházi rendszer
lenne építése. Tehát a fejnehéz kórházi rendszert le kellett volna építeni, most azonban túl gyorsan is megfontolások, de végig tudták csinálni. Itt azt hiszem, hogy alapvető a bizalom kérdése, hogy az állam bízik-e önmagában, és az állam bízik a társadalom biztosításban. Furcsa, hogy a magántőkében ilyen mértékig megbízik, holott a magántőke köziránti elkötelezettsége ezer módon bizonyítottan nem létezik. Ugyanakkor az állam társadalombiztosítás iránti bizalma minimális, holott teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon sok mindenre képes ez a rendszer, hogyha ügyesen, okosan, stb. Kedvelnek. Tehát én azt gondolom, hogy túlságosan sok a nem megvilágított érdek, végül is ki is akarja ezt a magánosítást? Hát ugye egy olyan párt, amelyiknek minimális támogatottsága, maga a magántőke, és talán egészségügyben dolgozók egy minimális része. 90% meg ellene van. Lehet azt mondani, hogy a 90% érzelmileg politizál, ám de a világtapasztalatok nem ezt bizonyítják.
Ugye azt is szokták mondani, hogy az ilyen típusú átalakításoknál nagyon sokan ellen érdekeltek, akik a jelenlegi rendszernek a haszonélvezői.
Én nem gondolom, hogy ez lenne a perdöntő, hiszen akik a ma haszon... Ugye az a furcsa dolog, hogy akik az előző rendszer haszonélvezői voltak, az akkori nomenklatúra, vagy hívjuk akárhogy, elvileg ellen érdekelt lett volna a rendszerváltásban. Mit tesz Isten? Elég kulturális, társadalmi és egyéb tőkéjük volt hozzá, hogy az új úgynevezett elitben is nagyon jelentős helyet foglaljanak el. Aki mennek megfelelő erőforrásai vannak, az az új rendszerben is megpróbálja a helyét. Tehát ez az ellenérdekeltség, ugye itt talán egy fontos dolog van, ez a nagyon hierarchizált és antidemokratikus viszonyrendszer, de ez nem önmagától nem fog megváltozni. Az fog változni, hogy kiviseli a kalapot az egészségügyben. Na most a világ elsősorban Amerika példája az bizonyítja, és erről egyre több orvospanasz van, hogy a rendszeren belül a menedzserek vették át a vezényletet, tehát az orvos tekintélye és szaktudásának az értéke kérdőjeleződött meg, ahhoz annak fényében, hogy hoz-e profitot, amit csinál, vagy nem hoz. Tehát az ellenérdekelt orvosok nem abban ellenérdekeltek, hogy a rendszer változatlan maradjon, hanem abban, hogy az orvosi szerep eltűnjön, mint egy társadalmilag fontos szerep, és megkérdőjelezhető legyen az orvosi szaktudás a haszonelv érdekében.
Vendégünk a stúdióban Ferge Zsuzsa, szociológus, egyetemi tanár, a telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.